Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bölcsételek téged és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Hallgassuk meg a 34. Zsoltárból, a 12. verstől a 23. versig Istenünk igényét. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy az élet bonyolult dolgai között adsz egy világos, érthető, számunkra járható utat, amelyen veled lehetünk kapcsolatban, és másképpen láthatjuk az élet dolgait ezen keresztül, erőt, bölcsességet és világosságot kapunk, hogy hogyan cselekedjünk, szóljunk, hogyan tisztítsuk meg szívünket és lelkünket, hogyan találjunk békességet és nyugalmat, és hogyan legyen a szívünk veled élő kapcsolatban. Kérjük ezt a mai Isten tiszteletet, így áld meg jelenléteddel, hogy akik most eljöttünk és nevedet tiszteljük, valóban veled találkozzunk, és lélekben és igazságban növekedjünk. Amen. Istenünk igéjét olvasom Márk evangéliumából, a 10. fejezetből, 35. verstől a 45. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét 10. fejezetből, a Márk evangéliumából, a 35. verstől a 45. versig. Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük: mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? És meg tudtok-e keresztelkedni azzal a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki: meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik: azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felül, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a 10 tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus oda hívta őket, és így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A mai történetünk egy nagyon emberi helyzetet hoz elénk, általában már kisgyermekkortól arra nevelnek bennünket, hogy elsők legyünk. Valahogy úgy bennünk van, hogy az az emberi élet egyik célja, hogy mi legyünk az elsők. Valami főhelyen üljünk, vagy valamilyen magas pozíciót tudjunk elfoglalni, talán akkor érezzük magunkat sikeres embernek. Hogyha mások fölé tudjuk magunkat helyezni, hogyha vannak olyanok, akik alattunk vannak, akik felnézhetnek ránk, vagy akik szolgálnak nekünk, vagy nem mi vagyunk ugye az utolsók, akik szolgálunk, nem mi vagyunk azok, akiknek tennünk kellene másokért, hanem az az igazi nagy ember, és az igazán a boldog ember, akinek szolgái lehetnek, vagy aki első tud lenni, aki a piramis csúcsán van. Hát a legjobb személyhez fordulnak a tanítványok, mert Jézusban egy olyan szemét látnak, aki tényleg az első. Hát a tanítványok előtt Jézus úgy tűnik föl, mint aki a megváltó lesz, bár ezt értik is, meg nem is, de látják benne, hogy ott van jelen az Isten, ott van Isten ereje, csodákat képes tenni, tudja befolyásolni a jelent, hiszen meg tudja változtatni az emberek életét, betegségeket tud elvenni, bűnöktől tudja megtisztítani az emberek életét. A szemük előtt változnak meg az emberi életek és sorsok, és úgy gondolja a tanítvány, hogy ha a jelenen képes Jézus uralkodni, és meg tudja változtatni, hát akkor a jövőt is. És valahol jó ez a kép és ez a látás, hogy igen, Isten kezében ott van a jövő, ott van a jelenünk is, és a jelenből fakad ugye a jövendőnk is, és most ültetjük el, a jelenben ültetjük el a jövőnek a magjait, amely majd be fog érni, és majd úgy fogunk aratni. És aztán Jakab és János fölismerik azt a minőségi időt, hogy most még itt van Jézus, és kérhetünk tőle. Ez olyan, mintha egy hatalmas, befolyásos személlyel vagyunk kapcsolatban, és még velünk beszélget, és ugye akkor az ember tudja eltölti egy olyan izgalom, hogy most itt van, na most kell föltegyem neki azt a kérdést, mert aztán utána elmegy. Vagy talán nem is lesz alkalmas az idő, és most kell puhítani, hogy legyen valami, valahogy el tudjam érni a célomat. Mert nekem vannak céljaim, vannak vágyaim, amit szeretnék, és Isten is tudjuk róla, hogy ő teljesíti a mi kéréseinket és vágyainkat, és hát ha mi Jézus tanítványai vagyunk, és ott vagyunk a közelében, hát miért lenne az rossz kívánság? Hogy hát amikor majd visszajön Jézus, amikor a hatalommal lesz, akkor mi is ott legyünk, jobb és bal keze felől, és emögé oda bújhat a mi alázatunk is, ugye, hogy hát ott szeretnénk csak veled lenni, Mester. Hát hagyd leessünk ott, mint ahogy most is ott vagyunk veled, és hát nekünk tanítasz, mi ugyanúgy itt vagyunk mellette. Tehát hadd ne szakadjon már meg ez a folyamat, és legyen ez akkor is így. Ugye az emberben van egy ilyen kívánság, ami ma jó, hát az holnap is legyen meg, meg holnap után is, és örökké így maradjon. Mert a boldogságunk, egy tanítvány boldogsága például az, hogy mindig a mestere mellett lehet, és azt a minőséget ő el tudja foglalni, hogy ilyen közel van Jézushoz, ezt ő soha el nem akarja veszíteni. Csak ugye a tanítványok az nem jut eszébe, hogy esetleg Jézusnak lehetnek más tanítványai is, vagy talán Isten is másképp gondolkodik rólunk, és lehet, hogy ma elől ülünk, aztán lehet, hogy későbbiekben nem mi leszünk reflektorfényben. És az, hogy Isten kinek szán bizonyos helyet, vagy helyzetet, azt megadhatjuk, vagy visszaadhatjuk Istennek, és elfogadhatjuk. És nem feltétlenül nekünk kell mindent a kezünkben tartanunk. Tehát Jézus megkérdezése, a kívánság feltárása, mondhatjuk azt, hogy egy őszintesség. És ilyen szempontból lehet, hogy megbotránkozunk, mert nagyon könnyű nekünk megbotránkoznunk, hogy milyenek ezek a tanítványok. És azért a Biblia ad nekünk egy olyan belátást, hogy nem csak jó dolgokat olvashatunk a hívő emberekről, vagy tanítványokról, hanem láthatjuk az ő gyengeségeiket is. Miért fontos ez? Azért fontos, hogy láthassuk azt, hogy azért, mert ők tanítványok és Jézus mellett vannak, még nem váltak tökéletessé. Ez nekünk is mindig feladat meglátnunk, azért, mert mi hívő emberek vagyunk. Vagy már Jézus mellett sok mindent megtapasztaltunk. Vagy úgymond eljutottunk valamilyen pozícióba, az nem jelenti azt, hogy tökéletesek lennénk. És a mi kéréseink vagy kívánságaink mindig a legjobbak lennének. Ezért aztán oda kell figyelnünk mindig arra, hogy ha kérünk és kívánunk valamit, és Isten elé tárjuk, milyen választ kapunk. Ugye vannak válaszok, amelyek megérkeznek, és amelyeket értelmeznünk kell, helyesen kell értelmezni. Mert lehet, hogy kértünk és kívántunk, és valamit elmondtunk Istennek, de nem biztos, hogy megértettük, hogy mi az Istennek a válasza. És sok esetben az emberek életében nem azzal az a hiányosság, hogy nem kérnek, meg nem az a hiányosság, hogy nem teljesülnek a kéréseink, hanem az, hogy nem értjük meg az isteni útmutatást. Ami azon keresztül érkezik meg, ahogy az Isten vagy megad dolgokat, vagy nem ad meg dolgokat. És itt már a személyesség, a saját értelmezésünk, a saját látásmódunk találkozik az isteni látásmóddal, vezetéssel és bölcsességgel. És ha ez a kettő nem tud kiegyenlítődni, akkor feszültség maradhat, akkor megjelenik akár itt ebben a történetben, ugye a tanítványok közötti feszültség, megjelenik a harag állapota, mert amint ezt a többi 10 tanítvány meghallotta, megharagudtak Jakabra és Jánosra, mert talán nem értették meg a tanítvány, az egyik tanítvány nem értette meg a másikat, vagy arról van szó, hogy nem értették meg Jézus szavát a 10 tanítvány, mert itt 10 tanítvány arról tanít Jézus, hogy ti egymásnak hogy szolgáljatok, és hogy szeressétek egymást. És pont nem arról szól, hogy egymás iránt, úgymond egy megmérgezett légkörben folytassuk tovább az utunkat, bármi történt is. Tehát, ha így nézzük, akkor a kéréshez tartozhat egy isteni megvalósítás, hogy teljesíti Isten, ahhoz is sokszor bölcsességet és vezetést ad Isten, amikor megadja nekünk a kéréseinket, hogy azzal hogyan éljünk. Tehát a siker mellé is tesz Isten sokszor útmutatást, hogy hogyan maradjál meg abban, amit adok neked. Mi itt a siker? Az, hogy Jézus nem veszi el a tanítvány tanítványságát azzal, mert ő egy ilyen dolgot kért. Nem mondja azt, hogy méltatlanná váltál, mert amit kértél, hát az nem helyes. Mert hát olyan dolgot kérsz, hogy nagyra vágyó vagy, ugye? Ami többet akarnál, te mindig felfelé akarsz menni, és hogy ezért elveszíted a tanítványságot. Hogy elveszíted azt a meghívást. Jézus nem utasítja el Jakabot és Jánost, és nem veti ki a tanítványok közül, nem helyezi őket büntetésben, hogy akár távol tartja őket, vagy nem viszi magával a kérésük miatt, és nem tekinti őket rossznak. Nem tekinti őket gonosznak. Vagy hogy mit kívántok a ti szívetekben. Hanem inkább ezt a kívánságot helyes mederbe szeretné terelni. Ha már nagyok akartok lenni, akkor hogyan lehet ezt? Mert lehet az Isten országában is nagynak lenni. Ha valaki nagy akar lenni, megvan ennek az útja. És akkor elkezdi őket tovább tanítani. Itt jön a mester és tanítvány kapcsolatnak a titka, hogy a tanítvány még a vágyaival sem tudja, még a helytelen vágyaival sem tudja elszakítani magát a mesterétől. Ha igazi a mester, és valóban isteni bölcsesség van benne, akkor a tanítványnak a rossz kívánságát is felhasználja arra, hogy tovább tanítsa, és megtartsa a tanítványnak, és helyes irányba tudja vezetni. Tehát Jézusnak azt a fontos tulajdonságát láthatjuk, hogy az ellenszelet is tudja helyes irányba terelni, úgy a vitorlában, hogy a helyes irányba menjen a tanítvány. Ha az ellenszél megnyilvánul, és látszólag megosztaná a tanítványok körét, mert ha valaki a tanítványok közül felsőbbségre emelkedik, akkor ugye a másik tanítvány meg fog haragudni. Hát te miért akarod magadat fölém emelni? Ugye, mert az a tanítás, hogy mindannyian úgymond egyek vagyunk, hogy mindannyiunkat Isten egyformán szeret, egyfajta biztonságot ad nekünk, hogy itt nincsenek privilegizált emberek. Itt nincs az, hogy a Józsit jobban szereti Isten, mint Bélát, hanem itt igazából egy egységes látásmódról van szó, csak hogy az ember alapvető természete nem bírja ezt az isteni látásmódot, hanem különbséget tesz. Mindig megkülönböztet. Jó és rossz. Ez is különbség. Valamennyire szükségünk van rá. Meg az, hogy ki a jobb, meg a legjobb, meg kik azok, akik gyengébbek, akik nem felelnek meg a mi mércénknek. Isten azonban úgy egyenlíti ki a jók és úgymond a rosszak, ha már ezt a fogalmat akarom használni, vagy az erősek és a gyengék közötti különbséget, úgy egyenlíti ki, hogy aki nagyon erős vagy jól tud haladni, annak mindig valahol úgymond tudni kell utolsónak lenni. Nagyon érdekes. Tudni kell a legkisebbnek lenni, aki már a legnagyobb, annak odáig kell eljutni, hogy tudjon a legutolsó is lenni, és együtt tudjon érezni, vagy át tudja élni azt, hogy milyen utolsónak is lenni. Ezt ugye nagyon nehéz, ha jól meglátjuk, az életünkben megvalósítani, mert azonnal elfelejtjük, amikor elsők vagyunk, elfelejtjük, hogy milyen utolsónak lenni. Vagy amikor sikere van az embernek, sokszor láthatjuk, hogy elfelejti, hogy honnan indult. És elfelejti azokat, akik közül indult, akik segítették, mert ő már valahol van, és ugye a többiek már lemaradtak, és a siker díszfényében már nem látjuk, hogy honnan érkeztünk meg. Ezért aztán, ha így nézzük a fejlődésünk, vagy az előbbre jutásunk, hogy mi úgymond a lépcsőket megtesszük, azzal a veszéllyel fenyeget, hogy akkor elfelejtkezzünk már az egész útról, és elfelejtkezünk azokra, akik szintén a lépcsőn vannak, és lépegetnek, és ők is fejlődnek. Tehát akkor egyetlen egy célunk lesz, hogy mi haladjunk, a többiek pedig leszakadnak. Nem értik. Vagy feszültség lesz bennük, és konfliktus lesz az elsők és az utolsók között. Tehát kialakul egyfajta verseny. Akarva akaratlanul is ez a versenyszellem valahol bennünk van. Emberi természetünk része. Illetve az a gondolat, hogy igazságos-e, hogy az, aki most felül van, és aki ott van, úgymond első helyen, az jogosan van-e ott? Megfelelő-e a kvalitásai, az érdemei, úgy cselekszik-e, ahogy kell? Mert ugye ő van akkor premier plánba, és akkor őt könnyebb nekünk méricskélni és megnézni, hogy most ő hogy cselekszik, mert őt látjuk. És mi, akik lent vagyunk, nem vesszük észre, hogy mi mit cselekszünk, mert nem mi vagyunk a reflektor fényben. No, de ennek az ellentétnek a feloldását úgy lehet elérni, hogy igazából aki elkezd emelkedni a lelki életösvényén, annak egyfajta alázatot kell megtanulnia. És az, hogy Jézus azt mondta, hogy az Atya hatalmába van helyezve, hogy ki kerül majd az ő bal keze és jobb keze felől, úgymond egy minősített helyzetbe, és ezt Isten tudja, és el van készítve valakinek, nem azt mondta Jézus, hogy nincs senki sem, aki a bal kezem és jobb kezem felől majd ott fog ülni. Nem azt mondta Jézus, hogy nem lesznek majd úgymond elsők, akik ott fognak ülni. Nem azt mondta, hogy eleve ez a gondolat, ez eleve rossz, és ti ne is gondoljatok erre. Nem zárta ki Zebedeus és Jakab és János számára azt, hogy nem lehetnek majd ők azok. Nem mondta, hogy a gyerekek, ti már eleve megbuktatok, ti oda el se juthattok, ezzel a kéréssel ez így most vége. Hanem azt mondta, hogy az Isten hatalmában van az, hogy majd ki fog oda ülni. Magyarul szabad az út. De hogy ennek az eldöntése mi alapján lesz, azt Jézus elmondja. És mégpedig elkezd beszélni az emberek világáról, vagyis arról a világról, amiben mi is élünk, és elkezdi elmondani, hogy hogy van nálunk, hogy van mifelénk, mi járja itt ebben a világban, hogyan döntik azt el. Ugye Jézus először beszél, ad meg nekünk, hogy egyikünk jobb és másikunk bal kezed felül üljön, majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek, vajon Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a kerességgel, amelyet én megkeresztelkedem? Itt ugye a szenvedésről beszél, a megkeresztelkedése pedig az ő halála, amiben megkeresztelkedik, tehát odaadja az ő életét, és megkérdezi a tanítványokat, hogy ti ezt meg tudjátok-e tenni? Tudtok-e a szenvedés poharából inni? Meg tudtok-e majd halni? Meg tudtok-e keresztelkedni majd, mint ahogy én is megkeresztelkedem majd? Ők pedig azt mondják, meg tudjuk tenni. Tehát itt van az a hasonlóság, hogy mi képesek vagyunk Jézushoz hasonlóan cselekedni. Ezt fölismerjük tanítványként. Tudjunk úgy szólni, hogy Jézus szerinti szavakat mondani, tudunk úgy cselekedni, mint ahogy Jézus cselekedne ezen a földön, meg tudjuk azt tenni, és Jézus nem mondja azt, hogy nem, ti ezt nem tudjátok megtenni. Jézus fölteszi a kérdést, hogy vállaljuk-e az ő követését, azt, hogy azt cselekedjük, amit ő cselekedett, és ugyanazt végigjárjuk, ugyanazt az életutat, a tanítvány, eléggé meggyőző módon, egyöntetűen és őszintén mondja, hogy ezt meg tudja tenni. Tudja vállalni. Bár később látjuk, hogy maga Péter is mondja, hogy én soha meg nem tagadlak téged, ugye az nem történhet meg, aztán mégis megtörténik. Tehát azért a tanítvány belátásának vannak korlátai. Mint ezt magunk életében is látjuk, hogy mi eldöntünk valamit, hogy az már pedig úgy lesz, és mi akkor is tűzön vizen át ehhez tartjuk magunkat, és aztán nem biztos, hogy tudjuk magunkat ehhez tartani, és akkor jön az önmagunkkal való harc és szembenézés ideje, mert még fejlődnünk kell. Mint ahogy a tanítvány most azt mondja, hogy kiiszom a poharat, de el fog menekülni, amikor Jézust elfogják a Getsemáné kertben, nem tudja vállalni a mesterével való azonosságot, de nem is vállalhatja. Igazából itt egy olyan illúzióval állunk szemben, hogy a tanítvány azt hiszi, hogy ő már olyan, mint a mestere. Jézus azt mondja, hogy van az az állapot, hogy a tanítvány, egyik tanítvány sem lehet nagyobb a mesterén, elég, hogyha olyan, mint a mestere. És azzal elégedjen meg. Ugye a tanítvány itt már azt hiszi, hogy olyan, mint a mestere, igen, én meg tudom tenni, de nincs tisztában azzal, hogy igazából a gondolati síkon is egyébként ezt meg tudja tenni. Valódi belső rálátásban és fejlettségben és mindenben valóban ott van-e, mint a mestere. Ez ugyanaz. Én elmondok egy igét valakinek, attól még én nem biztos, hogy mester vagyok. Hogy tudok a Bibliából idézni. Vagy el tudok mondani bölcs gondolatokat. Hogy ugyanazon a szinten vagyok, mint Jézus. Bár mondhatom azt, hogy Jézus nevében jövök, és tanítok, vagy segítek másoknak. És felhatalmazottja lehetek Istennek, és használhat engem. Csak akkor a lelkületemnek kell megváltoznia, és tudnom kell azt, hogy ez igazából azt jelenti, hogy Isten szolgálatába léptem bele, Istennek szolgálok, Istennek ajánlom a cselekedeteimet, és nem én cselekszem, hanem Isten. Cselekszik általam. Amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy ti ezt meg tudjátok-e tenni, a tanítványok azt mondják, mi meg tudjuk tenni, akkor ki van a középpontban? A tanítvány, aki meg tudja tenni. A tanítványnak eszébe nem jut. Az a Jézusi magasság, amiről Jézus beszél, hogy nem én cselekszem, hanem az Atya cselekszik bennem. És amit én cselekszem, ugye azt láttam az Atyánál, vagy amit én szóltam, azt láttam az Atyánál, és amikor ez a tökéletes egység ki tud bontakozni, akkor válik Krisztusivá igazából az az út, és akkor lesz igazából tökéletes a cselekedet. Mi meg tudjuk tenni azt, amit Jézus tesz, vagy tudunk úgy szólni, mint ahogy Jézus szólt. Mi is meg tudunk halni vértanú halállal, mint ahogy Jézus meghalt. De vajon bennünk az Isten cselekszik, vagy mi? Istennek az ereje nyilvánul meg bennünk azzal a kellő tisztasággal, mint ahogy Jézusban nyilvánult meg, és ő cselekedett bennünk, vagy mi magunk voltunk a cselekedeteinkben, benne teljes mértékben, és mi voltunk az, aki cselekedtünk. Mert Jézus úgy kapja meg az első helyet, vagy a fő helyet Istennél, hogy Isten minden mindenekben, és ő benne is, és azt mondja Istennek, hogy Minden hatalmat neked adok át, hogy te legyél a középpontban. Vagyis mit csinál Jézus? Szolgálja a legnagyobbat. A legnagyobb Isten, ugye az Atya, és Jézus pedig szolgálja őt. Nem mondja azt Jézus, hogy én meg tudom tenni, amit te meg tudsz tenni, Atyám. Ezért aztán hadd üljek én a főhelyre melléd, a te jobbodra. Mert hát méltó vagyok, hiszen meg tudom tenni, amit te mondtál. Ezért hadd üljek oda az első helyre, majd ott a mennyekben, hadd üljek a jobbodon. Soha nem mondta ezt Jézus, hanem fordítva van. Az Atya látta Jézus engedelmességét és szolgálatát, és mivel úgy tudott szolgálni, hogy mindenben ő volt a középpontban, ezért arra méltatta az Atya, hogy az ő jobbjára ültesse, és ott üljön a hatalom jobbján. Ez az, ami a tanítvány számára még el van fedve, hogy minden felemelkedés lényegében így történik az Isten országában, hogy amikor ezen az úton indulunk el, és ezt nevezzük szolgálatnak, amely egy látszólag egy nagyon feszültséggel teli fogalom, hogy szolgálni, ez nem a szolgalelkűséget jelenti, hanem az Isten lelkűséget. Hogy Isten van a szívemben és a lelkemben. Nem vagyok szolgalelkű, mert szolgálok Istennek, hanem Isten lakozik bennem, akiben ezt az hatalmat és erőt megtalálom, és engedem, hogy Istennek az ereje rajtam keresztül is munkálkodj, és ilyen értelemben szolgálok, hogy engedem, hogy ez megtörténjen. És nem én cselekszem, hanem Isten cselekszik bennem, életérzésem van, de persze én is cselekszem, és ezt sem lehet mondani, hogy én nem vagyok jelen. Mert ott van az én személyiségem, a gondolataim, az érzéseim, és közben én vagyok a tapasztaló. De ki a cselekvő? Isten, aki bennem és általam cselekszik. És ez mit ad az embernek, hogyha így nézzük, ez a fajta szolgálat, vagy attitűd, amit Jézus elmond, ez mérhetetlen nagy szabadságot ad. Szabadságot ad az, hogyha ebben a szolgálatban felismerjük önmagunkat, és tudunk cselekedni. Mert az a fajta szolgálat, mikor én cselekszem, és ezt is még nekem kell, azt is még nekem kell, hihetetlenül fárasztó az embernek, főleg lelki dolgokban. Hát most jónak kell lennem, már megint nekem kell jónak lennem. Már megint nekem kell megbocsátanom. Már megint nekem kell előzékenyebbnek lennem. Már megint nekem kell a másikban a jót látnom. Már megint nekem kellene bölcsnek lennem. Miért nem a másik a bölcs? Miért nekem kell mindig, ugye? Föltesszük a kérdést, és ez az alapvető szolgálatnak a problémája. Szolgáljon más! Hát ne én, hanem szolgáljon más. És ebben a pillanatban nem vesszük észre azt a titkot, amire Jézus fölhívja a figyelmet. Ha Isten cselekszik bennünk, és figyeljünk jól. Ha Isten cselekszik bennünk, és ez a szolgálatunk lényege, akkor ki az, aki utolsó lesz közöttünk? Miközben ő az első. Hát Isten. Isten, aki a leghatalmasabb. Minden hatalom az ő. Képes szolgálni nekünk, hiszen ő cselekszik bennünk. És akkor fölismeri az ember ezt a titkot, hogy én első akarok lenni, miközben a leghatalmasabb meg szolgál bennem. Hát micsoda diszonancia. Én első főhelyen akarok ülni, miközben nem veszem észre, hogy Istentől kaptam mindent, és ő teremtett, ő alkotott meg engem, ő adta az életet, ő szolgál nekem minden nap, ő adja a lehetőségeimet, és mindent ő teremt meg. És akkor hirtelen azt hiszem, hogy én vagyok a teremtés csúcsa, aki nélkül nincsen élet. Mert ha én nem vagyok, akkor ti se vagytok. És akkor teljesen elveti a súlykot az ember. És ezt az áramlást, ha így megnézzük, hogy mindig a legnagyobb van a legkisebb helyen, mert hogy Isten nem hagyja magára úgymond az övéit, és mindig ő szolgál nekünk, mert mindig a legnagyobb szolgál, erre rá kell jönni. Mindig a legnagyobb az, aki ad nekünk valamit, ami miatt mi élni tudunk, és az élet önmagában képviseli az életet. Élet nélkül nincsen élet, ez egy sajnos ilyen nehéz axióma. De valahogy így van, hogy teremtő nélkül nincsen teremtett világ, és kell, hogy a teremtő szolgáljon, hogy ez a világ fennmaradjon. Mert ha ő azt mondja, hogy nincs, és azt mondja, hogy én magamnak vagyok, csak magamnak vagyok, és én elég vagyok önmagamnak, akkor megszűnik a teremtés. Az összes élőlény egy szempillantás alatt meghal, az összes megnyilvánulás visszatér, mert nincs, aki fönntartsa, és nincs, aki szolgálja. És hogyha ezt a rendet, ezt az egyetemes törvényszerűséget mi nem ismerjük el magunkra, és nem állunk bele, és mi nem lépünk be, akkor ellene dolgozzunk a teremtésnek. Mert minden így áll fönt, és így működik. Ha én nem tudok elsőként úgymond utolsó lenni, és nem tudok úgymond segíteni ebben a folyamatban, akkor nem vagyok benne abban a rendben, amit Isten megalkotott, és ő maga megcsinálja. Mert ő maga szolgál, mint ahogy Jézus is lejött. És azért jött az ember fia is. Nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Hát eljön a világ ura, hát jogosan mondhatná, hogy emberek, hát most itt nektek kell cselekedni. Én úr vagyok, ti pedig szolgáljatok. És igazat mondana ő úr, és neki szolgálni kell. Csak hogy miért, ugye akkor fölláz az ember, dehogy szolgálok, hát ne jön ide valaki, hogy ő az úr, és akkor nekem megszolgálni kell. Föllázod a szabadságunk az emberben, hogy ilyen nincsen. És ezt Jézus elmagyarázza, hogy miért van mégis ez, és ez nem, hogy mi ennek az értelme, mert így épül föl az egész teremtett világ. És úgy, ahogy egy szülő is úgymond, most így mondom, egy olyan tekintély, hogy a gyermekének szolgál, nem? Hát egy anya, amikor megcsinálja azt, amit kell úgy a gyerekek körül, akkor úgy végül, most mit csinálok én itt? Ez sem, lótok, futok, olyan vagyok, mint egy szolga, nem? Hogy a gyerekemnek jó legyen, és akkor fölállt, de hogy fogok én? És akkor abba adjon, mert most már nem. Ugye, mert fölállzanak, hogy nehogy már. Hogy én szolgáljam. Szolgáljon ő most engem? Ugye? Csak hogy akkor nem veszük észre, hogy persze ezt lehet egészségtelen módon csinálni, hogy tényleg úgymond kiszolgáltatjuk magunkat, mert ennek azért vannak félrefutásai, de helyes értelemben, ha ezt így látjuk, akkor mi megőrzi a mi szívünk ezt az igazságot. Ha megértjük, amit Jézus mondott, akkor mindig helyre tudjuk így magunkat tenni. És akkor, hogyha ez megszakad ez a lánc, és mindenki úr akar lenni, mert egy kicsit ez a szabad világ, hogy mindenki az én szívem, az én gondolatom, az én vágyam teljesüljön, és te annak szolgája vagy, hogy nekem teljesüljön a vágyam, az én gondolataim teljesüljenek, az én terveim, és ha te nem szolgálod azt, amit én szeretnék, akkor te rossz ember vagy. Ez az, amikor elsők akarunk lenni, és mások szolgáljanak nekünk. És így csomó konfliktus van. A másik az, hogy ha észrevesszük azt, hogy mi adunk, persze helyesen, és mi is szolgálunk másoknak, mások is megtanulják ezt a szolgálatot, de mások is beleállnak, mert megtanítjuk rá őket, mint ahogy Jézus is beszél erről, és ezt nagyon nehéz megtanítani magunknak elsősorban, aztán utána még másoknak, hogy lássák ennek a pozitívumát, akkor így tudjuk egymás jólétét biztosítani. Mert pont ez a szenvedésnek, a szegénységnek, a lezüllésnek, vagy annak, hogy leszakadnak emberek társadalomban, magánéletükben, bárminek az oka, hogy megszűnik ez a fajta egészséges áramlás az emberek között. És szeretetvesztés van, és elveszítik az emberek önmagukat, elveszítik az emberek a másikkal való kapcsolatukat, és vagy egészségtelen módon várunk el szolgáltatásokat a másiktól, úgymond vágyaink teljesülése, mint ahogy Jézustól is idézőjelben, mondhatjuk azt, hát ez a kérés így nem teljesíthető. De egyébként teljesíthető, amit kértél, csak úgy, hogy te beállsz, és szépen akkor, hát első akarsz lenni, hát akkor szolgálj. Lehet. Még ott ülhetsz a jobbomon és a balomon. Ja, de szolgálni nem akarok. Csak első szeretnék lenni. Akkor viszont nem lehetséges. De nem azért, mert nem lehetséges, hogy ott te első legyél. Lehetséges ez. Istennél is. Így mondhatjuk azt, hogy Istennél az egyenlőség, ugye mondjuk, hogy mindenki egyenlő Istennél, bizonyos fokig igaz. Mindenkinek egyenlőképpen megvan adva a fejlődés lehetősége. De úgy mondanám, hogy Istennél mindannyian egyenlők leszünk, és mindannyian a jobb és bal oldalon fogunk ott ülni, mert ha egyenlők, akkor mindannyiunknak ott kéne ülni. Ilyen szempontból nem igaz. mert a fejlődésünk és amennyit tettünk, vagy a cselekedeteink, vagy a lelkületünk meg fogja határozni, hogy meddig emelkedünk. És ilyen szempontból lesznek különbségek. De ez nem azt jelenti, hogy Isten igazságtalan, és akkor azt mondjuk, hogy hát, hogy miért emelte föl engem, meg miért hagyott itt? Mert ennek mindjárt okai lehetnek a felemelkedéseknek. Illetve az is van, hogy valaki felemelte magát, és Isten akkor lejjebb helyezi. Mint aki az utolsó helyre ül, ugye ama mennyegződ, és akkor azt mondja a vőlegény, hogy üljél feljebb. Na az utolsó helyre üljél. Ez is azt szemléli, vagy azt mutatja, aki tudott utolsó lenni, és tudott szolgálni, elfoglalta az utolsó helyet, annak azt mondják, hogy ülj feljebb. Aki pedig első akart lenni, annak meg azt mondják, hogy üljél lejjebb. És akkor ezzel meg lehet sértődni. Csak már a sértettségünk elárul bennünket, hogy mi valamit nagyon akartunk, és azt hittük, hogy nekünk jár. De mi jár? Igazából. Ha megnézzük, igazából ez a folyamat, és ebben való részvételünk, és ha ezt jól látjuk, abszolút igazságosnak kell, hogy felismerjük. Ez ugyanaz az elv, mint például, amikor Jézus vagy a szőlőmunkások példázata megegyezik mindegyikkel, de különböző időben kezdik el a munkát. És mindegyikkel megegyezik a bérről. Akik reggel kezdik el, ugyanannyi bért kapnak, mint akik délután vagy este fele kezdik el. Innen nézve igazságtalan Isten. Hát hogy lehet, hogy ugyanannyit kap az, aki egész nap dolgozik, meg aki csak egy órát dolgozik, vagy kettőt. De Isten oldaláról nézve, ő mindenkivel megegyezett. És mindenki megkapta a maga bérét, és hogy ő jó volt azokhoz is, akik csak két órát dolgoztak. És jó volt azokhoz is, akiket meghívott a munkájába, de többet dolgoztak. Ugye itt azt mondhatjuk, hogy Isten igazságtalan lenne, de nem egyenlőképpen mér. És erre azt mondja, ugye Jézus a példázatban, hogy azért, mert a te szemed gonosz, ugye miért mondasz te engem rossznak? Aki lát, az dönti el, hogy hogy látjuk Isten. Mit vetítünk rá? Isten attól nem lett rossz, mert mindenkit meghívott a maga munkájába, és mindenki elvégezte, ami rábízott, és ő meghatározott egyfajta jutalmat. De a mi szemszögünkből ugye igazságtalannak tűnik az Istennek a bölcsessége, vagy a bőkezűsége, hogy aki csak ennyit tesz, annak is megadja. Annak is megadja ugyanazt a jutalmat. Mert rájövünk aztán, hogy mi ránk is rábízott Isten sok mindent, és nem teljesítettük azt tökéletesen, és milyen jó, hogy Isten mégis megadja nekünk a magunk jutalmát, és amikor erre rájövünk, akkor nem fogjuk a másiktól irigyelni. Rájövünk, hogy én sem teljesítettem tökéletesen a munkámat, és mindig van benne hiba, nem tudom tökéletesen úgy tenni, ahogy kéne, és mégis Isten megadja a jutalmat nekem, és még ráadást is ad. Hogy amikor meghívott engem az ő munkájába, és adott egy bért, az úgyis túlfizetés volt. Egész nap dolgozom. Akkor is többet adott Isten, mint amennyi el. És valahol Isten bősége soha nem szűkmarkú hozzánk. De abban a pillanatban, amikor az ember másképpen látja ezt az isteni bőkezést, akkor azt mondja, hogy Isten igazságtalan és szűkmarkú. És ez, ami ellene mond Isten igazi természetének. Ami Istentől kevésnek tűnik, még az is sok. És elégedjünk meg idézőjelbe azzal, amit Isten ad nekünk, mert bőkezű még az is. És aztán még kapunk ráadást is. Ezért aztán, aki igazán nagy lesz az Isten országában, valószínűleg nem azzal fog foglalkozni, hogy ki fog majd a jobb kezen és a bal kezen ülni. Hanem ő észrevétlenül kerül oda. Úgymond meglepetés. Majd azt mondja Isten, hogy üljél feljebb. És hogy ez ki lesz, ez hagyja föl Isten az idők utolsó pillanatáig is, hogy ez így legyen, mert ez így az egészséges. Mert ezt már az elején le tudnánk zsírozni, és egy jó kis protekcióval mi mindent lezsírozunk. Akkor hova jutna a világ, ha egy ilyen Istenünk lenne? Ilyen Isten nem is kellene. És ha ezt meg lehetne tenni, és Jézus azt mondhatná, hogy megvan, persze, Jakab és János, ezt megbeszéljük, tizen még maradnak ott távol, mi külön elvonulunk, és ezt megbeszéljük, hogy ez hogyan lehetséges, hogy ez így legyen. Hát akkor már hova jutnánk? De még az a jó, hogy nem így van, és erről beszél Krisztus. Ha mi világunkban így is van, az örömér Istennél nincs így. De ez a mi biztosítékunk, hogy mindenki, hogyha így szolgál és felismeri ezt, ne keserűen, és ne félelemmel és szorongással, vagy ne másokra való irítséggel, vagy igazságtalanságot érezve a szívébe tegye ezt, tudja azt, hogy Istennél szépen, rendben mindenki megkapja, és még többet is fog kapni. És mi is meg fogjuk kapni, és nem fog minket az zavarni, hogy a másik még kapott többet. Ha így helyesen fogjuk fel, örülni fogunk még annak is, mi a másik többet kapott. Jaj, de jó! El tudjuk azt képzelni, hogy annak is örülünk, hogy a másik fölöttünk van? Miért tudunk örülni? Az azt jelenti, hogy ő nekünk fog szolgálni. Ezt, az ő számára ez kötelező lesz valamilyen szinten, mert különben nem lesz fölöttünk. Nem tud ott maradni. Ha nem szolgál, nem lehet ott. És ugyanez a mi életünkben is, amikor így tudjuk felvállalni azt, ami a mi részünk, és megadni azt, amit mi meg tudunk adni, akkor a másik is meg tudja adni. De így tudjuk meglopni idézőjelben a másikat, meg önmagunkat is, amikor úgymond mi csak elvárjuk, hogy mi kapjunk. És ez az, amikor nem kapunk. Csak akkor kell megérteni az isteni tanítást, hogy miért nem kaptunk. Hát akkor rá kell jönnünk, hogy valahogy a rendszerben, magunk helyében be kell mennünk, és adni kell, és abban a pillanatban nekünk is adnak. Aki kér, annak adatik. De aki kér, az ad is. Azért adatik neki. Nem csak kér, hanem ad is, és akkor adatik neki is. Ő is tud adni. Ha tőle kérnek, akkor ő is tud adni. És így, akkor mindenki benn marad. Hagyja meg Isten, hogy ezt megértve szabadok legyünk, és láthassuk, hogy tökéletesen van megalkotva, megteremtve ez a rendszer, és nincsen benne hiba. Nincs benne hiba, és mindenki a végén beláthatja, hogy így a legjobb. És nem lesznek ellenfelek, nem lesznek sértődések. Mert mindenki jogosnak fogja, és igazságosnak fogja ítélni az Isten által adott lehetőségeket és jutalmakat. Így jutalmazzon meg Isten is bennünket, hogy ezt látva élni is tudjunk így. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy a legnagyobb, az első, és mégis Te szolgálsz nekünk, és mindenben láthatunk, és megtapasztalhatjuk, hogy Te teremtetted meg a legkisebb alkotó részét is az életnek, és Te tartod azt fent. És nálad nélkül semmi sem működhetne, és semmi sem lehetne a miénk. Add meg nekünk, hogy megérthessük, hogy Te mindenben ott vagy, és jelen vagy. Add, hogy mi is be tudjunk lépni ebbe a hatalmas teremtő munkába, és mi is be tudjunk állni, hogy mi is tudjuk úgy adni azt, amit adhatunk, hogy a másiknak szolgálunk, hogy az életnek életet adunk, hogy belekerülünk ebbe az egészséges áramlásban, a Te teremtési rendedbe, és abban a pillanatban a helyünkre kerülünk, se nem érezzük azt, hogy lentebb vagyunk, mint ahogy kellene, se nem azt sem érezzük, hogy valami máshova vágyunk, magasabbra, többek és kiemelkedőbbek akarnánk lenni, hogy mind a kettő megzavar és megtéveszt bennünket. Hogyha túl nagynak gondoljuk magunkat, meg ha túl kicsinek, hogy mi semmik vagyunk, és semmi az, amit mi tehetünk. Óvd meg bennünket ettől a két véglettől, és hát, hogy szabadok legyünk arra, hogy felismerjünk téged magunkba, mint Teremtő Istent, Szent Élek Istent, aki velünk vagy, Te vagy a leghatalmasabb, és ha bennünk vagy, a legkisebben, egy emberi lélekben is, és ott szolgálsz nekünk, és Téged engedünk. A Te szavadra tudunk elindulni, és tudunk Neked cselekedni, téged tisztelni, akkor a legnagyobbak vagyunk. És a legnagyobbak lehetünk. Hiszen te a legnagyobb vagy, aki szolgává lettél bennünk. És ezért emelkedhetünk, és ezért változhat az életünk. És már nem érdekel úgymond bennünket, hogy ki az első és ki az utolsó. Tudunk azok lenni, akik vagyunk. És így a legjobb. És majd, Istenünk, te eldöntöd, hogy hol lesz a mi helyünk. És ez a mi szabadságunk. Semmi sincs lehatárolva, eleve elrendelve, hogy kik leszünk. A te kezedben formáltatunk, és bárkivé lehetünk. Nincsen elzárva a fejlődés útja. Fejlődhetünk, alakulhatunk, megismerhetünk, cselekedhetünk, szólhatunk. Nincsen határ. Kérjük tehát ezt a szabadságot. Ezt jelenti a szolgálat. Ezt jelenti a te ismereted, és az, hogy te nekünk szolgálsz. Előbb ezt kell fölismernünk, hogy te bennünk vagy, és nekünk szolgálsz. És ahogy te szolgálsz, úgy megtanuljuk tőled is, hogy mi hogy tehetjük ugyanezt. És akkor válunk tökéletessé. Mert Isten lesz minden mindenekben. Ezt a szabadságot kérjük a gyülekezetben is, a szolgálók számára, gyülekezeti tagok számára, mindnyájunk számára. Áld meg presbiter választásunkat is, hogy akik szolgálnak közöttünk, tudjanak ilyen szemlélettel szolgálni. És a gyülekezetünk minden tagját te erősítsd meg, te légy a betegeinkkel, te adj gyógyulást az ő számukra. Most pedig kérjük, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Amen. Áldás békesség.